A mi Isten tiszteltünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, mi drága Istenünktől, ki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz, közöttünk lakó Úr. Amen. Isten igéjét olvasom közöttetek János evangéliuma 7. részéből. János evangéliumának 7. részéből a 31. verstől a 39. versig. Így szól hozzánk Isten beszéde. A sokaságból sokan hittek benne, mármint Jézusban, és ezt mondták. A Krisztus, amikor eljön, tesz-e több jelt, mint amennyit ezt tett? Meghallották a farizeusok, hogy a sokaság ezeket suttogja róla, és szolgákat küldtek a főpapok és a farizeusok, hogy fogják el őt. Jézus ekkor így szólt, még egy kis ideig veletek vagyok, de elmegyek ahhoz, aki elküldött engem. Kerestek majd engem, de nem találtok meg, mert ahol én vagyok, oda ti nem jöhettek. A zsidók erre így beszéltek egymás között. Hova akar menni, hogy nem találjuk meg? Talán a görögök között lévő szórványba készül, és a görögöknek akarja tanítani? Miféle beszéd ez? Kerestek majd engem, de nem találtok, mert ahol én vagyok, oda ti nem jöhettek. Az ünnep utolsó nagy napján felállt Jézus, és így kiáltott. Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék. Aki hisz én bennem, ahogy az írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Ez pedig a lélekről mondta, akit a benne hívők fognak kapni. Mert még nem adatott a lélek, azaz a Szent Lélek, mivel Jézus még nem dicsőült meg. Eddig Isten igéjéből, ez Isten igaz beszéde. Amen. Imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, hálát adunk neked, János evangélium a tanúságtételéért. Köszönjük, hogy fontos és nagy igazságokat tanulhatunk belőle, amely hitünknek szilárd alapja lehet. Kérünk most is, hogy Te erősítsd meg a mi hitünket, a Te igéd, igaz beszéded és szent lelked által, hogy erős oszlopokon nyugodjon az. Mert megvalljuk neked, Urunk, hogy sokszor az életünkben, éppen a legnehezebb időszakokban omlott össze, vagy kezdett összedőlni a mi hitünk. Elveszítettük oly könnyen a mi bizalmunkat, a mi ragaszkodásunkat hozzád. Visszamerültünk a saját gondolatainkba, a saját útjainkba, és saját erőnkből újra mindent megpróbáltunk mi magunk rendezni, mi magunk elintézni, és közben nem fordultunk hozzád, vagy éppen haragudtunk rád. Urunk, bocsáss ez meg nekünk, de lehet, hogy éppen azért jártunk így, mert nem voltak erős alapjai a mi hitünknek, hitetlennek bizonyultunk mi is. Urunk, ahogy énekeltük is, vedd el mi szívünk minden hitetlenségét, és kérünk, add nekünk a Te szent lelkedet, add nekünk a Te igéd megértését, Te igaz beszédedet, Jézus. Bocsásd meg bűneinket, könyörülj rajtunk, hallgass meg bennünket, Atyánk, Jézusért kérünk, ne vondd meg tőlünk a Te lelkedet és a Te tanításodat. Add azt nekünk, könyörülj rajtunk. Amen. Istennek beszéde, melynek alapján az ő szent lelke segítségével az ő üzenetét kívánom hirdetni közöttetek, írva található az előbb felolvasott bibliai részben, az új szövetségi szentírásból, János evangéliumából, a 7. részből, és egy verset szeretnék újra szívetekre helyezni, a 31. verset. A sokaságból sokan hittek benne, és ezt mondták, a Krisztus, amikor eljön, tesz-e több jelt, mint amennyit ez tett? A sokaságból sokan hittek Jézusban. az örökkévalót, egy áldott és gyümölcs termékét a mi szívünkben, foglaljunk helyet. Isten szeretett népe, mai üzenetnek azt a címet adtam, hogy hisznek, nem hisznek. Ahogy említettem is a gyerekeknek, héten, hogyha olvastuk a bibliolvasó kalauzt, akkor ezt a fajta hullámzást figyelhettünk meg a történésekben, hogy egyre többen voltak, akik hittek Jézusban, de egyre többen voltak olyanok is, akik elfordultak tőle, nem jártak vele tovább, nem hallgatták az ő tanítását. Tehát János evangéliumának a bibliolvasó kalauz szerinti heti szakaszában legalább 4 alkalommal olvashattuk a Jézus hallgatók hitetlenségét. Fölolvasok 1-2 mondatot ezekből a helyekből. Tanítványai közül sokan, amikor ezt hallották, mármint amit Jézus tanított, így szóltak, kemény beszéd ez, ki hallgatja őt, ki hallgathatja őt tovább. Jézus azt mondta, vannak közöttetek néhányan, akik nem hisznek. Mert Jézus kezdettől fogva tudta, hogy kik azok, akik nem hisznek, és ki az, aki el fogja őt árulni. Ettől fogva tanítványai közül sokan visszavonultak, és nem jártak vele többé. A 7. rész elején azt olvasunk, hogy még saját testvéreim se hittek benne. Szó szerint így hangzott. Jézus mondta a farizeusoknak, hogy akiket a gyermekek is említettek, hogy Mózes adta nektek a törvényt, de közületek senki sem tartja meg a törvényt. Jézus ezt mondja önmagáról, én mégsem önmagamtól jöttem, hanem az, aki engem elküldött igaz, ti őt nem ismeritek. Tehát ezek azok a részek, ahol előjött a tanítványok, tehát a Jézushoz legközelebb állóknak is a hitetlensége. Nem csak a farizeusok hitetlensége, és nem csak a Jézus követő tömeg hitetlensége jött elő. És valljuk be őszintén, hogy ha hajlandóak vagyunk szembenézni önmagunkkal, akkor mi is többször szembesülhetünk saját magunk hitetlenségével. Azonban, hála Istennek, legalább 3 megnyilvánulásban arról is olvashatunk, azoknak a hitéről is olvashatunk, akik felismerték Jézust, hogy kicsoda ő és miért jött, és megértették az ő tanítását. Ezekből is felolvasok 1-2 gondolatot. Jézus ekkor megkérdezte a 12-től, vajon ti is el akartok menni? Simon így felelt, azaz Péter, ugye, Uram, kihez mennénk? Örök élet beszéde van te nálad, és mi hisszük és tudjuk, hogy te vagy az Istennek a szentje. Te vagy a Krisztus. Egy másik helyen a sokaságból sokan hittek benne, és ezt mondták, Krisztus, mikor eljön, tesz-e több jelt, mint amennyit ezt tett? Tehát, mintha azt mondták volna, kell lennél több jel, amit Jézus tett eddig? Kell lennél még több dolog, amit halljunk és lássunk, hogy végre elhiggyük abba, hogy Jézus Istentől jött messiásként, megváltóként. Aztán folytatódik tovább a történet, Jézus ezek a tanítások miatt el akarták fogni. Már rögtön az első évben, amikor fölment Jeruzsálembe egy nagy ünnep alkalmával. A templom szolgákat már ekkor elküldte a templom őrség, hogy a vezető főpapok parancsára elfogják Jézust. De ezek a szolgák végül visszajöttek, és ezt mondták a főpapoknak, ember még így soha nem beszélt, ahogyan ő. Nem mertek Jézushoz érni, mert ember még így soha nem beszélt, ahogyan ő. Tehát ők is elkezdtek hinni, elkezdték felismerni, hogy kicsoda Jézus, és miért jött. Én azt gondolom, hogy nagyon hülyen visszaadja az evangélium az ember hitének alakulását, a hit harcát, mert ez egy harc, ez egy belső lelki harc bennünk is, és ahogy említettem is, mindig a hétköznapokban, az életünk eseményeiben, és leginkább a nehéz eseményekben derül ki rólunk, hogy milyen a mi hitünk valójában. Ugye azt láttuk, hogy amikor Jézus keményen beszélt, akkor sokan ezen megbotránkoztak és elfordultak tőle. Kik azok, akik nem hisznek? Ezekből a történetekből szeretném ezt összefoglalni. Azt gondolom, hogy lehet, hogy jobban megértjük ezt, hogyha emlékezünk arra, amit a gyermekek mondtak. Nem csodálatosan egyszerű dolgokat mondtak, annyira érthetőeket, hogy én lehet, hogy nem is tudom elmondani nektek ilyen jól, hogy kik azok, akik Jézus szerint, az evangélium tanítása szerint nem hisznek. Ugye az egyik az volt, hogy akik csak hallgatják Jézus beszédét, akik csak addig hallgatják, amíg tetszik nekik, amíg egyet tudnak érteni vele. Ugye akik csak hallgatják Jézus beszédét, és egy idő után elfordulnak tőle, azok ugye olyanok, akik, mint akik homokra építették a házukat, akkor omlik össze a hitük és az életük, amikor leginkább szükség lenne az erős hitre, az Istenbe való kapaszkodásra, a helyes tanításra, arra, hogy hogyan lépjenek tovább, milyen alapelvek szerint döntsenek, mi a helyes, mi az Isten szerinti. De aki nem hallgat Jézus tanítására, ezekben az éles helyzetekben nem fog jól dönteni. Ugye, hanem az szokott történni, hogy elfordulunk, és újra a saját kézi könyvünk, saját megszokott útjaink szerint csináljuk a dolgainkat. Jézus szerint, akik így élnek, azok nem hisznek igazából. Aztán azok sem hisznek, mondja Jézus, akik továbbra is csak a testben bíznak. Most a test és a testiség a Bibliában az egy nagyon széles fogalom, nagyon tág kör. A Biblia szerint, akik a testben bíznak igazából, lehet, hogy a szájukkal megvallják Isten hitüket, meg a szájukkal még dicsérik is Jézust, de az életük arról tanúskodik, hogy mégiscsak a testben bizakodnak. Mit jelent tehát ez a tág fogalomkör? Ugye azok, akik a testben bíznak, azok úgy élnek, hogy továbbra is számukra csak a szépség, a hatalom, a gazdagság, az élvezetek, a kapcsolatok. Tehát az számít, és igazából az jelenti számukra biztonságot, hogyha ezek megvannak. Nem tudom, hogy emlékeztek-e, azt gondolom, hogy nem csak a gyülekezeti nagy táborba évekkel ezelőtt, hanem lehet itt is levetítettünk egy ilyen kis rövid videósnittet, egy nagyon jó kis, tulajdonképpen egy pantomim, nincs benne szöveg, arról szól, hogy egy fiatal ember különböző szőnyegekre áll rá. És hát ez azt jelképezi, hogy amikor rááll egy szőnyegre, akkor arra alapozza az életét. És ezek között csupa ilyen dolog van, amit felsoroltam, hogy a gazdaság erős helyzete, a szerelem, és még sok minden, amiben szoktunk bízni, hogy erre alapozhatjuk az életünket, ez az élet értelme, meg amiket felolvastam, és ahogy rááll mindegyik ilyen szőnyegre, amin ezek a feliratok vannak, azt egyszer valaki kirántja alóla, és nagyokat esik, hanyatt esik, meg arcra esik, és csodálkozik, hogy hát miért történik ez vele. Hát ugye a végén jön rá, hogy azért, mert ha ezekbe a dolgokra bízod az életedet, ha neked csak az számít, amit az élettől nyerhetsz, akkor ezek múló és ingatag dolgok, és előbb-utóbb pofára esünk. És aztán végül megtalálja azt a szőnyeget, amin az a felület van, hogy Isten. Vagyis nincs is szőnyeg, bocsánat, az csak egy fölirat a földön, hogy Isten rááll, és örül neki, hogy ezt senki nem rántja ki alóla. És aztán meglátja maga mellett a másik szőnyeget, amin a gazdaság van, és ugye a grafikon, a gazdasági grafikon kezd így fölfele menni újra. Ugye szokták nekünk is mondani mostanában, hogy vége van a válságnak. Ugye ezt ti is mennyire érzitek, hogy vége van tényleg, ugye? Hát ha vége lenne, akkor mi is erre a szőnyegre állnánk, amit jó kihúznak alólunk majd újra. Na ez a fiatalember Istenre alapozva az életét meglátta, hogy a gazdasági mutatók emelkednek, fél lábbal átállt erre a szőnyegre, hogy Isten és a jó gazdaság, ez a kettő, ez már egy igazi jó alap. De hát így is kirántották alóla, mert igaz, csak fél év lábbal állt a gazdaság szőnyegen, így is föl lehetett borítani, és újra elbukott. Tehát azt mondja Jézus, hogy azok igazából nem hisznek, akik továbbra is csak a testben bíznak, a szépség, hatalom, gazdagság, élvezetek, és vagy csak a kapcsolatok, ugye az érdekkapcsolatok számítanak számukra. Tehát csak e világra néznek, ettől várják az életet. Akik igazából hiába vallják meg szájukkal Isten hitüket, de ha erre alapozzák az életüket, nem hisznek. Aztán azok se hisznek, akik azt mondják Jézusra, hogy túl keményen beszél. Ki hallgathatná ezt? Hogyha valami olyat mond Jézus, ami nem tetszik, akkor az sértőnek, megbotránkoztatónak tartják, és nem járnak többé Jézussal. Tehát átpártolnak, mert hát sokféle tetszetős tanítás van ma a vallások nagy piacán, lehet csemegézni, úgy, mint az ünnepre kirakott nasit, ugye a gondos édesanyák szokták összeválogatni a finomságokat, aszalt, szilva, dió, stb. És abból, hogy lehet ünnepeken csemegézni. Tehát akiknek ilyen a hitük, hogy azt összecsemegézgetik különböző helyekről, ami tetszetős nekik, azok igazából nem hisznek. Azok előbb-utóbb el fognak fordulni Jézustól, mert túl kemény lesz nekik Jézus tanítása, sőt, egyenesen megbotránkoztató. Sőt, a következő, ugye, akik tovább lépnek a hitetlenségben, egyenesen tévesnek, hamisnak fogják tartani Jézus tanítását, ezért végül gonosznak fogják mondani Jézust, vagy sarlatánnak, vagy ahogy a farizeusok az egyik heti történetben azt mondták, hogy megtéveszti az embereket. Ugye, sőt, a templom szolgáknak is, akik üres kézzel mentek vissza, és azt mondták, hogy úgy beszélt Jézus, ahogy ember nem beszél. Mi nem mertük elfogni őt, kezünket sem mertük rá emelni, nem hoztuk ide Jézust. És azt mondják nekik a farizeusok, hát azért, mert titeket is megtévesztett, titeket is befolyásolt. Hát akik így gondolkoznak, azok nem hisznek Jézusban. És talán az utolsó, amit ehhez a listához írtam, azok sem hisznek, akik látszat szerint ítélkeznek. Akik látszat szerint ítélik meg Jézust is, és embertársaikat is, látszat szerint ítélkeznek mások fölött. Mint ahogy említettem, János evangéliumában ezek a tanítások akkor hangzottak fel, amikor Jézus félig titokban először ment föl Jeruzsálembe tanítani a lombsátor ünnepén. Ugye ez az az ünnep, tehát az Egyiptomból való szabadulásra emlékeztető ünnep volt. És ugye ekkor még több évig tanít majd Jézus, tehát ez nem az alkalom, amikor végül majd tényleg elfogják, és keresztre feszítik őt. És már itt forrnak az indulatok, Jézus ezért megy csak titokban, félig titokban, azt mondta, hogy nem jött el még el az én órám, nem jött el még az az idő, amikor engem elfognak. És már azon fölkapják a vizet az ellenségei, hogy ő szombaton gyógyított. Szombaton meg mert gyógyítani egy beteget, pedig Mózes törvénye szerint szombaton semmit nem szabad csinálni. Ugye Jézus leleplezi a képmutatásokat, és azt mondja, hogy mit beszéltek? Hát nem szombaton szoktátok a Isten tiszteleteiteken körülmetélni a fiú gyermekeket? És rám pedig azért haragudtok hazug gyűlölettel, mert én szombaton meggyógyítottam egy beteget. Hát hogy ítélkeztek ti? Milyen a ti szívetek? És hát valljuk meg őszintén, hogy sokszor mi is ugyanilyen kettős mércével ítélünk mások felé. Magunkat nagyon könnyen fölmentjük, mert a magunk hibáit, bűneit, vagy elrontott dolgait, azt meg tudjuk magyarázni, hogy hát ez ezért történt, mások miatt, ez miatt, az miatt, vagy így, vagy úgy. Magunkat könnyen fölmentjük, és a másik embert pedig néha gyűlölettel és haraggal megítéljük, pedig a legtöbbször pont azt azért haragszunk a másikra, ami bennünk is megvan. Mi is elkövettünk, és mi is ugyanolyanok vagyunk, de a másik emberbe tudjuk leginkább azt gyűlölni és megítélni, hogy lám-lám, mi aztán tudjuk, hogy te ki vagy. Jézus azt mondta, hogy akik látszat szerint ítélnek, és nem Isten szerint, azok nem hisznek. Hát ezeket a példákat olvashattuk a héten arról, hogy kik azok, akik nem hisznek Jézusban. A kérdés az, hogy kik azok, akik hisznek tehát benne. Mielőtt ezt elmondanám, ez rövidebb lesz, talán ez is elgondolkodtat, hogy miért rövidebb ez a lista, akik hisznek. Hadd mondjak el egy történetet. Egy bizonyos Katie Davis, aki írt egy szép könyvet is, Ugandába költözött az életének egyik pontján, és örökbe fogadott több árva leányt. Ezért költözött oda, mert úgy érezte, hogy Isten erre hívja őt, hogy ne nézze tovább a árva és éhező afrikai gyerekeket, és ne csak azt a megoldást válaszol, hogy bizonyos szeretett szolgálatokon keresztül küld egy kis pénzt. Úgy határozott, hogy oda költözik, és örökbe fogadott több árva lányt. És hát persze hitben nevelte őket. És az egyik lánya egyszer ezt kérdezte tőle, Mami, ha megengedem Jézusnak, hogy a szívembe költözön, akkor fel fogok robbanni? Ezt mondta szó szerint, hogy a gyerekek mondanak érdekes dolgokat. Ezt mondta. Ekkor Kéti egyből azt felelte, hogy nem, dehogy. Jézus jövetele a szívünkbe költözése, az egy lelki dolog, nem fog fölrobbanni az életed. De amikor kicsit később ezt végig gondolta magában, akkor újra elmagyarázta a lányoknak, hogy hát az milyen robbanással jár mégis, ha Jézus a szívünkbe költözik. És azt mondta nekünk, hogy amikor Jézus a szívünkbe költözik, akkor fellobban bennünk a szeretet, a könyörület, a felelősség a bajban lévőkért. Tehát mégis bizonyos értelemben igaz az, hogyha Jézusnak engedünk, ha Jézussal kezdünk új életet, akkor fölrobban az életünk, azaz fölforgatódnak az addigi dolgok. Nem maradnak úgy a dolgok, ahogy eddig voltak. Pont ez az, ami miatt ugye megharagudtak Jézusra, és azt mondták, hogy kemény beszéd ez, kihallgattatná ezt, és nem jártak többé vele. Tehát mi áll ezeknek a történeteknek a középpontjában? Az, hogy fel kell ismernünk személyesen, hogy kicsoda Jézus és miért jött. És a másik a megismerés. Tehát nem csak felismerésről van szó, hiszek, felismerem, hogy hiszek Istenbe, vagy felismerem, hogy Jézus Istentől jött, hanem meg is ismerem, hogy mit tanít, és ez az ő tanítása szembesít olyan igazságokkal, ami bizony fölforgatja az életemet, hogyha engedek neki. Kik azok, akik hisznek? Azok, mondja János evangéliuma, egyébként János evangéliuma ugye csodálatosan összefoglalja ezt, hiszen ahogy mondtam is korábban, arra azért íródott, hogy ne veszítsük el a hitünket, a bizalmunkat, hanem erősek legyünk, erős legyen a hitünk majd olyan időkben is, amikor nem lesz jó keresztjének lenni, amikor nem siker keresztjének leszünk, meg megáldottak, hanem mi leszünk az üldözöttek. Mi leszünk azok, akiket kirekesztenek. De János evangéliuma egy ilyen időbe íródott, amikor sokan elvesztették a hitüket, mert féltették az életüket, nehéz helyzetben voltak. Tehát János a Szentlélek által helyezi a szívünkre azt, hogy azért irattak ezek le nekünk, ebből a perspektívából is lássuk, hogy mi az a hit, ami nem omlik össze a nehézségek idején. Szerintem nincs köztünk olyan egyikünk se, aki azt mondja, hogy én nem akarok ilyen hitet. Mindannyian olyan hitet akarunk, hogy a nehézségek idején kitartson. Tehát hogy foglalja össze János evangélium, hogy kik azok, akik hisznek Jézusban? Azok, akik fölismerték és megismerték, hogy Jézus Istentől jött és Istentől van. És az, hogy Jézus jó. És hogy Isten vonza, az Atya vonza őket Jézushoz. Tehát az, hogy hit támadt a szívedben Isten iránt, ugye erre azt mondja Pál apostol is, hogy ez a hit, ez arra elég, hogy keresed az Istent. Ha keresed az Istent, akkor az Atya, az ő szent lelke által Jézushoz fog vonzani téged. Ne ijedj meg attól, hogy te Jézushoz vonzódsz, és az Isten hited Jézus tanításán és Jézus személyén nyugszik. Ne ijedj meg attól, ha arra vonz téged az Atya a Szentlélek által, hogy Jézusban fölismerd az Istent. A közöttünk járó, emberi testben közöttünk járt Istent. Tehát ne ijedj meg attól, hogy Isten vonz téged Jézushoz, mert ez a Szentlélek munkája. Jézus beszédei igazak, akik hisznek, azok fölismerik és vallják, hogy Jézus beszédei lélek és élet. És mindaz, amit mond Istenről, nem csak hogy helyes, hanem egyenesen az Atyától jövő tanítás. Nem csak olyan tanítás az, ami az Ószövetségen nyugszik, nem csak olyan tanítás ez, ami jól értelmezi és magyarázza a törvényt és a prófétákat, és a Zsoltárok könyvét és a bölcsességirodalmat, hanem egyenesen Istentől kapott, az Atyától jövő tanítás. Aztán akik hisznek, azok nagyobb jeleket is fognak látni, mint amit Jézus tett földi életében. Ugye ezt is nagyon szépen följegyzik az evangéliumok, hogy mik ezek a tettek. Ugye ezeket neveztük messiási jeleknek. Jézust onnan ismerhették föl, amikor közöttünk járt itt a Földön, hogy ő a messiás, hogy a vakok látnak, a sánták járnak. Halottakat támaszt föl Jézus, tehát beteget gyógyulnak, halottakat támaszt föl Jézus, démoni megszállottakból távoznak a gonosz lelkek, tehát megszabadulnak ezektől a terheltségektől, csodákat, szabadításokat élnek át. Ezek az úgynevezett messiási jelek. De Jézus azt mondta, hogy akik hisznek, ennél is nagyobb jeleket fognak látni. És itt a feltámadására és a mennybe menetelére gondolt. Tehát mikor Jézus erről ezt mondta, hogy még egy kis ideig veletek vagyok, de elmegyek ahhoz, aki elküldött engem, akkor nem arra gondolt, amit ugye itt a farizeusok cinikusan kigunyoltak, hogy mire gondolsz, Jézus, hogy elmész, ahova mi nem mehetünk, ahol mi nem találhatunk meg téged, csak nem arra gondolsz, hogy elmész a pogány vidékekre, a szórványban lévő zsidó testvéreinkhez, és ott is prédikálod ezeket a tanításokat a görög nyelvűeknek, akik már nem is tudnak arámi nyelven, hanem olyan régóta laknak a pogányok között, hogy majd odamész, hogy majd nem találunk meg, vagy mire gondolsz, Jézus? Fogalmuk se volt. Hogy arra gondolt Jézus, hogy majd meglátjátok a föltámadásomat, és meglátjátok az én mennybe menetelemet is. Mert Jézus itt arról beszél, hogy úgy, ahogy ő eljött a földre, úgy fog visszamenni a mennybe, de elküldi majd maga helyett az ő szent lelkét. Tehát amikor ezt olvassuk a történet végén, a mai igénk végén, azt hadd olvassam föl végül, az utolsó verseket, tehát János 7, 37. verstől. Az ünnep utolsó nagy napján felállt Jézus, és így kiáltott, ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék. Tehát ha valaki szomjazik Isten után, az hozzám jöjjön, mondja Jézus, és igyék. Aki hisz én bennem, ahogy az írás mondta, annak belsejéből élő vízfolyamai ömlenek. Ez pedig a lélekről mondta, tehát a szent lélekről mondta, akit a benne hívők fognak kapni, mert még nem adatott a szent lélek, mivel Jézus még nem dicsőült meg. Ugye ez a megdicsőülés, ezt a mennybe menetelt jelenti, amikor Jézus a feltámadása után 40 nappal mennybe ment, de addig ebbe a 40 nap alatt sokszor megjelent a tanítványoknak, akik nem fordultak el tőle, akik követői maradtak, megjelent, tehát meglátták a nagyobb jeleket, hogy Jézus él a föltámadása után, és látták a mennybe menetelét is. Hát azt mondja Jézus végül, hogy akik hisznek, azok megtapasztalják a Szentlélek munkáját. Mert ez az élő víz, ez a Szentlélek. A Szentlélek az, aki vonz, tehát vagy úgy is mondhatnám, hogy az Atya a Szentlélek által vonz bennünket Jézushoz, és ez a víz, az élet víze, akit Jézusnál lehet inni, ez a Szentlélek. Aki szomjazik Istenre, mondja Jézus, hozzám jöjjön, szabadítást fog átélni, új életre fogja megszabadítani őt Jézus, az életét helyreállítja, hogy tudjon ebben az új életben járni, és a Szentlélek munkái lesznek láthatók rajta. Tehát amikor azt mondja, hogy annak belsejéből élő víznek folyamai áradnak, akkor erre gondol Jézus, hogy a Szentlélek munkája látható lesz azokon, akik Jézus által új életre jutottak, és abban a hitben járnak. Legyen ilyen életünk, ne azok legyünk, akikre Jézus végül majd azt mondja, hogy tudom, hogy kik nem hisznek, és tudom, hogy nem hisztek bennem, hanem azok legyünk, akik megvallják Péterrel együtt, hogy Uram, kihez mennénk, örök élet beszéle van te nálad, és mi hisszük és tudjuk, hogy te vagy az Istennek szentje, az Isten fia, aki az élő vizet adja. Úgy legyen, ámen. Urunk Istenünk, köszönjük a te igédet, és mi is valljuk, hogy a te beszéded lélek és élet, és hogy kihez mehetnénk Jézus, az örök élet beszéde van te nálad. Urunk, add meg nekünk, hogy úgy higgyünk, hogy azt mondhassd rólunk, hogy tudom, hogy kik hisznek, hogy az lehessen rólunk felírva, hogy sokan hittek benne. Urunk, köszönjük neked, hogy most is erősítetted a mi hitünket, van, akinek nyitogattad a szívét, van, akinek megerősítettél régi igazságokat, amelyekről elfeledkezett már, hogy úgy gondolta, hogy hát, ezt csak a lelkészek szokták mondani időnként. Urunk, köszönjük, hogy te élsz Jézus, és hogy közöttünk jársz, és hogy ma is ugyanúgy számíthatunk rád, ahogy akkor számíthattak rád a tieid. És köszönjük, hogy tényleg nem hagytál bennünket magunkra, amikor mennybe mentél, hanem magad helyett elküldted a te szent lelkedet. Kérjük az élő vizet, kérjük az életvizét, hogy add nekünk a te szent lelkedet, hogy fölbuzogjon bennünk az élet, sőt úgy buzogjon föl bennünk, hogy túlcsorduljon, és másokhoz is elérjen, hogy mások is lássák, hogy te mit tettél, hogyan cselekszel, hogyan tudsz cselekedni a mi életünkkel is, a mi életünkkel, amit oly sokszor leírunk, és mi magunk is azt állítjuk magunkról, hogy mi már csak ilyenek vagyunk, nem lehet rajtunk változtatni. Köszönjük, hogy ez neked lehetséges, de az igaz, hogy nekünk nem, és ezért jövünk hozzád, Jézus, add a te lelkedet, formáld a mi életünket. Köszönjük, hogy az úrvacsorai közösségben is veled találkozhatunk. Urunk, adj meg újjászületéseket közöttünk, megtéréseket, add megújuló életeket, és add, Urunk, hogy élhessünk a te igéd és szent lelked által. Urunk, ezt a hitet kérjük köztünk lévő gyászolóknak is. Urunk, akik a fájdalmuk és veszteségük miatt érzik úgy, hogy kihúzták alóluk a szőnyeget, és hogy az életük már nem lehet egész és épp, és hogy nincs fölállás. Urunk, építsd meg az ő életüket, az ő hitüket is, vigasztald meg őket, te áldott szent lelkeddel, a pártfogóval, a vigasztalóval. Mindannyiunk ma ezt a hitet erősítsd meg, aminek az apostolok tanúi voltak, és amik leírattak a mi tanúságunkra. Urunk, imádkozunk a betegekért is, imádkozunk a megszállottakért is, imádkozunk azokért is, akik céltalanul sodródnak az életben, hogy tedd velük ezeket a csodákat, amiket tettél, mikor itt jártál közöttünk. Könyörülj rajtunk, hallgass meg bennünket, hallgass meg mindazokat, akik segítségül hívják a te nevedet, építsd a te gyülekezeteidet, fehérvári reformátusokat is, és mindazon közösségeket, akik segítségül hívják a te nagy dicső nevedet, Istenünk, Jézus Krisztus által, hallgass meg bennünket. Amen. Mondjuk el együtt fennállva az Úr Jézus imádságát. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A jótékonyságról el ne feledkezzetek, legyetek Krisztus követői. Semmi felől ne aggódjatok, hanem minden kéréseteket és kérdéseteket hálaadással tárjátok Isten színe elé, és ő be fogja tölteni minden szükségeteket az ő kegyelmének gazdagsága szerint az Úr Jézus Krisztusban. Amen.